Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt ma is a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Feltalálták a korlátlanul újrahasznosítható műanyagot. Kiderülhet, honnan jön az univerzum aranykészlete. Már sejtik a tudósok, hová tűnt a Mars felszínéről az összes víz és az élet. Szénmentes héten van túl Nagy-Britannia. A Bibliát igazolja egy ókori kőtábla. A nők agya fiatalabb, mint az életkoruk. Kiderül, hogy miről árulkodik a horkoláskor kiadott hang. Fontos a mesehallgatás a gyerekek életében, és lekottázták a Pete-t, az eredmény pedig meglepően szép. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, a korszerű vegytan megalapozójára emlékezünk. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását. Párizsban született 1743. augusztus 26-án és 1794. május 8-án halt meg. Első jelentős eredményeként 1764-ben az ásványi gipsz pontos összetételét állapította meg, majd 4 évvel később megcáfolta azt az ógörögöktől eredő tételt, miszerint a vízből hosszas forralással földet lehet desztillálni. 100 napon keresztül forralt vizet egy vízgőzt kondenzáló, légmentesen lezárt edényben, de a víz mennyisége nem változott, a képződött lerakódás pedig megfelelt a hőség hatására az edény anyagából kivált fém súlyának. Ekkoriban már a közvilágítás és ebből következően az égés kérdése izgatta. Az égés jelenségét akkoriban egy rejtélyes anyagnak, a flogisztonnak tulajdonították, amely a teória szerint minden éghető anyagban megtalálható és az égéskor távozik, de az elmélet számos kérdésre, például az égéstermék tömegének növekedésére nem adott kielégítő magyarázatot. A laboratóriumában rendkívül pontos mérésre képes Lavoisier ként és foszfort égetett el, és azt tapasztalta, hogy a keletkezett égéstermék nehezebb, azaz az anyag a levegő egy részével egyesült. Amikor a kísérletet zárt edényben unnal és ólommal is megismételte, az anyag felületén bevonat képződött, amely nehezebb volt, mint a fém, és mivel a lezárt tartás súlya változatlan maradt, csak a levegő veszíthetett súlyából, amit az is igazolt, hogy az edény felnyitásakor levegő áramlott be, azaz odabent részleges vákuum keletkezett. Azt is megállapította, hogy az oxidálódó fém a levegő mintegy ötödét nyelte el, amiből arra következtetett, hogy az elnyert gáz az angol John Priestley által már leírt különlegesen tiszta levegő lehet. E gázt oxigénnek, savképzőnek nevezte el, mert úgy vélte, hogy a savak e gáz és egyes fémes anyagok egyesülésével képződnek. A levegő égésben részt nem vevő részét, a nitrogént, azótnak, görögül élettelen nevezte el. Megfigyelte, hogy az oxigénben tovább élnek a madarak, s e gáz szénnel egyesülve megkötött levegőt, széndioxidot hoz létre. Az oxigén azonosításával a flogiszton elmélet megdőlt. Kiderült, hogy az égésnél nem flogiszton szabadul fel, hanem az égőanyag a levegő egy részével egyesül, és tömege megnő. Lavoisier bebizonyította, hogy a kísérletek során anyag nem keletkezett, nem is veszett el, összmennyisége ugyanakkora maradt, és ezzel megfogalmazta az anyag megmaradás törvényét. Cavendishtől függetlenül ő is megállapította, hogy a víz vegyület, amely hidrogénből és oxigénből áll, a hidrogén nevét is ő javasolta. Klasszikus műve, a kémia kézikönyve 1789-ben jelent meg. Ebben egyszerű anyagoknak nevezte a tovább nem bontható anyagokat, innen ered az elem mai fogalma. Leírta az anyag megmaradás törvényét, és megalapozta a kémia fogalomrendszerét. Hőtani kísérletek során megállapította azt is, hogy a lélegzés a szén égéséhez hasonló oxidáció. Lavoisier a felvilágosodás gyermekeként számtalan közhasznú kérdéssel foglalkozott. A többi között tökéletesítette a világító tornyok működését, és nagy mennyiségben állított elő salétromot. És a francia kémikus utána a folytatásban is maradunk még az anyagnál. Feltalálták a korlátlanul újrahasznosítható műanyagot, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy kiderülhet, hogy honnan jön az univerzum aranykészlete.
Tudomány ma!
A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Feltalálták a korlátlanul újrahasznosítható műanyagot. Erről szólunk tehát a következő percekben. A Berkeley laboratóriumi kutatói olyan műanyagot fejlesztettek ki, amit többször is újra lehet hasznosítani. A környezetvédelem egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudunk megállt parancsolni annak a temérdek műanyag szemétnek, ami elárasztja a bolygót. Az egyik lehetséges kiút, hogy olyan baktériumokat szabadítunk el, amik műanyaggal táplálkoznak, de ez lassú folyamat. Az amerikai Berkeley Laboratory kutatói most egy olyan műanyagot fejlesztettek ki, ami teljes mértékben újrahasznosítható. A PDK nevet viselő anyag legfontosabb tulajdonsága, hogy molekuláris szintig lehet szétbontani, majd újra összerakni, hogy az eredeti helyett egy másik szerkezetű, színű és alakú anyagot kapjunk, ami sem tartóságában, sem minőségében nem különbözik az eredetitől. A jelenlegi probléma az, hogy a műanyagokban lévő vegyszerek általában a monomerekhez kötődnek. A monomerek azok a molekulák, amelyek képesek nagyobb molekulákká, polimerekké összekapcsolódni. Ezek az adalékok az újrahasznosításnál jelenthetnek problémát, amikor többféle műanyagot kevernek össze. Emiatt, ha egy anyag már újrahasznosított műanyagból készül, azt nem lehet ismét újrahasznosítani. A most megalkotott PDK monomerek ezzel szemben teljesen elválaszthatóak az adalékanyagoktól azzal, hogy erősen savas oldatba merítik őket. Mindez pedig lehetővé teszi, hogy az anyagot újra és újra fel lehessen használni más színben és formában. Egy karórapántjából például így lehet billentyűzet, amiből aztán telefonokat gyárthatnak. A kutatók folytatják a kísérletezést a PDK-val, hogy a termikus és mechanikai tulajdonságait kiszélesítsék. Mindez lehetővé tenné, hogy textil és hab formájában vagy éppen 3D nyomtatáshoz is használni lehessen. Jó hír tehát, hogy feltalálták a korlátlanul újrahasznosítható műanyagot, ami jelentősen hozzájárulhat a környezetszennyezés csökkentéséhez. És maradjunk még az anyagoknál, de irány az űr, kiderülhet, hogy honnan jön az univerzum aranykészlete. Tudósok évek óta próbálják megérteni, hogyan keletkezhettek az univerzum nehezebb elemei. Azt tudjuk, hogy a könnyebbek, mint a szén vagy az oxigén, esetleg a vas, a csillagok belsejében jönnek létre. Aztán szupernóva robbanás során lökődnek ki az univerzumba. A nehezebb elemekről viszont eddig nincsenek pontos ismereteink. De egy friss kutatás szerint akár kollapszárokból, vagyis gyorsan pörgő óriási csillagokból is kialakulhatnak, ahogy azok fekete lyukakká tömörülnek, miközben külső rétegeik egy nagyon különleges típusú szupernóvává alakulnak át. A szupernóva a napnál nagyobb tömegű csillag végső nagy robbanása. A kialakuló fekete lyuk körül olyan örvénylő anyag jön létre, amelyben a feltételek megfelelőek lehetnek az arany kialakulásához. Az ilyen extrém körülmények között létrejövő fekete lyukak ugyanis igencsak válogatósak. Nem tudnak egyszerre túl sok anyagot magukba szívni, és amit nem sikerül nekik, az egy neutronban gazdag környezetbe kerül. Itt pedig ideálisak a körülmények, a nehéz elemek, kiváltképpen az arany kialakulásához, írja az egyik tudományos lap. Ebben a neutrongazdag környezetben ugyanis megindul az úgynevezett R folyamat, amely során az atommagok nagyon gyorsan elnyelik a neutronokat és radioaktív bomláson mennek keresztül, így létrehozva új elemeket. Korábban kutatók úgy gondolták, hogy a nehéz elemek neutroncsillagok ütközésekor jöhetnek létre. Ezt a gravitációs hullámok detektálása során megfigyelt események is igazolni vélték. A neutroncsillagok nagy mennyiségű szabad neutron tartalmazó maradványcsillagok. A baj csak az, hogy aranynyomát már nagyon fiatal csillagokban is fel lehet fedezni. A neutroncsillagok összeütközéséhez pedig rengeteg időre van szükség. Kollapszárok viszont már a csillagképződés korai szakaszában is megjelenhetnek. Ráadásul 30-szor annyi R folyamatra alkalmas anyagot generálnak, mint a neutroncsillagok. Egyelőre a Columbia Egyetem kutatóinak feltevése még nem teljesen bizonyított. Szükség lesz további vizsgálatokra ahhoz, hogy bizonyossággal ki lehessen jelenteni. A kollapszárok gyártják a legtöbb aranyat az univerzumban, de az elmélet és a korai kutatások bizakodásra adnak okot. Ami pedig a folytatást illeti, részben maradunk még az űrben. Már sejtik a tudósok, hogy hová tűnt a Mars felszínéről az összes víz és az élet, ez az egyik témánk. És szó lesz arról is, hogy szénmentes héten van túl Nagy-Britannia.
A tudomány tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Már sejtik a tudósok, hogy hová tűnt a Mars felszínéről az összes víz és az élet. Ez a következő témánk tehát itt a tudomány mai állásában. Úgy látszik, az Opportunity nevű marsjáró végleges meghibásodása nem volt hiába való. A porvihar után ugyanis egy nagyon fontos dolog derült ki. Jócskán túllépve az eredetileg gondolt időkeretet, az Opportunity nevű marsjáró még 2018-ban is dolgozott, anélkül, hogy bármi megzavarta volna a kis robotot ebben. Aztán jött egy nagy porvihar, és gyakorlatilag minden megváltozott. A napelemeit vékony porréteg lepte el, ami miatt nem tudott energiához jutni, így idén februárban a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal szakemberei végső búcsút vettek tőle. A kutatók szerint azonban nem az Opportunity volt az egyetlen áldozata a marsi időjárásnak. A tudósok úgy vélik, a vörös bolygónak egykor vastag légköre volt, a felszínének 20%-át pedig víz borította. A Mars a múltban azonban elveszítette a mágneses mezejét, így nem sok mindent tudta megvédeni a napszéltől. Emiatt a légköre jelentős részét elveszítette a planéta. A felszínen lévő víz ezek után már teljesen kiszolgáltatottá vált, és ahogy azt az ExoMars nevű műhold adatai alapján gondolják, a bolygó felszínén dúló porviharok is hozzájárultak az óceánok és tavak elvesztéséhez. Míg a vízzészecskék normál esetben 20 kilométeres magasságban találhatóak meg a légkörben, a mostani porvihar után már 80 kilométeren is érzékelte a vízmolekuláit az ExoMars. Ilyen magasságban azonban sokkal könnyebben bomlik fel a szerkezete hidrogénre és oxigénre. Mindez azért is nagyon fontos, mert ez a körülmény is befolyásolhatja a jövőben az emberi küldetést. És miközben az Opportunity az utolsó óráiban volt már, egy másik rover, a Curiosity képes volt megfigyelni a vihart, méghozzá igen közelről. A robot felvételein kavargó portölcsérek jelentek meg, amik hamar eltűntek. Ez azért gond, mert ezek tudták volna megtisztítani az Opportunity marsjáró napelemeit. Porvihar miatt tűnhetett el tehát a Mars felszínéről az összes víz és az élet, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, szénmentes héten van túl Nagy-Britannia. Az ország történetében először fordult elő, hogy egy teljes héten keresztül szén nélkül állítottak elő elektromos áramot. A brit nemzeti hálózati elektromos rendszerüzemeltető bejelentése szerint 2019. május 1-én délután egyetlen szénerőmű sem dolgozott, és még egy hétig nem használtak szenet áramtermelésre, írja az egyik tudományos lap. Az áramot szélenergiából, földgázüzemű erőművekből és atomerőművekből nyerték május 1 hetében. Az országban elsőként 1882. januárjában hoztak létre elektromosságot szén segítségével. Az áram 97%-a szénből származott még 1950-ben, és 2012-re is csupán 40%-ra zuhant ez az arány. A jelentősebb javulás 2017-ben történt, ekkor már csak az elektromosság 7%-a jött szén erőművekből. A brit energetikai szakemberek szerint rövidesen ez lesz a norma, 2025-re pedig már kizárólag megújuló energiaforrásokat használhatnak. Jelenleg csupán 6 aktív szénerőmű van az ország területén. A világon egyre több helyen törnek előre az alternatív energiaforrások. Az Egyesült Államokban például idén áprilisban volt először, hogy az áramszükségletet egy hónapon át több mint 50%-ban állították elő alternatív energiaforrásokból. Szénmentes héten van túl tehát Nagy-Britannia, ami valóban jelentősen csökkenti a környezeti szennyezést. A folytatásban pedig két érdekesség következik, az egyik a régészet világából, a Bibliát igazolja egy ókori kőtábla, a másik pedig az orvostudomány világához kapcsolódik, a nők agya fiatalabb, mint az életkoruk. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy a Bibliát igazolja egy ókori kőtábla. A felfedezés azt sugallja, hogy Bálák király, az eddig csak a Bibliából ismert személy, valóban létezett. Kutatók egy csoportja az időszámítás előtti 9. századból származó Mésasztélét tanulmányozva arra jutott, hogy a kőtábla tartalmazhatja Bálák nevét, számol be az egyik tudományos lap. A stélé jelekkel vagy felirattal ellátott kőtábla. A töredezett moábi szöveggel ellátott bazaltábla az 1800-as években került elő a jordániai Diabbánál. A leletet jelenleg a Louvre-ban őrzik. A 34 fennmaradt sor Mésa moábi király Izrael felett aratott győzelmét meséli el. Az új vizsgálatban az Israel Finkelstein a Tel Avivi Egyetem munkatársa által vezetett szakértők nagy felbontású képeket készítettek a szövegről, hogy jobban kivehessék a betűket. A felvételek alapján a 31. sorban eddig azonosítattan mással hangzók vannak, melyek bálákra utalhatnak. Ez lehet az első alkalom, amikor a Biblián kívül bukkannak a moábi uralkodó nevére. A felfedezés azt sugallja, hogy a király valóban létezhetett. Az elemzés ráadásul azt is megerősítette, hogy a szöveg tartalmazza a Dávid háza fordulatot. A szakértők régóta feltételezték, hogy ez kiolvasható a feliratból, eddig azonban nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Nem ez az első alkalom egyébként, amikor korábban fiktívnek gondolt bibliai szereplő nyomára bukkantak. Egy ideig Bálám kortársát, Bálaám Jós nevét is csak a Bibliából ismerték, míg nem a szintén jordániai Dér Allai leletfeliratban meg nem találták a nevét. A Bibliát igazolja tehát egy ókori kőtábla, amelyet Jordániában találtak meg, és Bálák király neve van rajta. És régészet után orvostudomány, kiderült, hogy a nők agya fiatalabb, mint az életkoruk. A Washingtoni Egyetem kutatói szerint ez magyarázatot adhat arra, hogy miért marad hosszabb ideig mentálisan frissebb a nők agya, mint a férfiaké. Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában közzétett tanulmányokban a kutatók 205 ember agyát tanulmányozták PET-CT képalkotó eljárással, hogy megtudják, hogyan használja fel agyuk a cukrot az úgynevezett aerob glikolízis folyamatban. Ez az energiatermelő folyamat az agy fejlődését táplálja, ám a kor előre haladtával folyamatosan csökkenő módon. 20 és 80 év közötti 121 nő és 84 férfi agyát figyelték meg a képalkotó eljárással, hogy megmérjék az oxigén és a glükóz áramlását az agyban, és meghatározzák, mekkora mennyiségű cukrot használ fel az aerob glikolízis az agy különböző területein. A férfiak korát és agyuk anyagcsere adatait betáplálva, mesterséges intelligencia algoritmusát használták ahhoz, hogy kapcsolatot találjanak a kor és az agy anyagcseréje között. Utána a kutatók az algoritmushoz hozzáadták a női agy anyagcseréjének adatait, és utasították a programot, hogy számolja ki minden egyes nő agyának életkorát az anyagcsere alapján. Az algoritmus számításai szerint a női agy kora átlag 3,8 évvel volt fiatalabb, mint a nők valódi kora. A számításokat fordítva is elvégezték. Az algoritmusnak a férfiak agyának anyagcsere adataival kellett kiszámolnia az életkorukat. A férfiak agya 2,4 évvel volt idősebb a valódi koruknál. A női agy viszonylagos fiatalsága érzékelhető volt a legfiatalabb 20-as éveiben járó résztvevők körében is, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Most kezdjük megérteni, hogy a nemekkel kapcsolatos különféle tényezők milyen hatással vannak az agy korosodására, és ez hogyan hathat a különféle neurodegeneratív betegségekre, hangoztatta Manu Goyal, a tanulmány egyik szerzője. Érdekes megállapítás tehát, a nők agya átlagosan 3,8 évvel fiatalabb, mint az életkoruk. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudománynál, kiderül, hogy miről árulkodik a horkoláskor kiadott hang.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy miről árulkodik a horkoláskor kiadott hang. A magyar lakosság megközelítőleg 10-30%-a horkol, ebből 5% szenved középsúlyos vagy súlyos úgynevezett obstruktív alvási apnoéban, amely gyakorisága a férfiaknál 4, a nőknél 2%. Az alvási apnoe szindróma az alvás idején bekövetkező légzészavar, mely hanghatásokkal is jár. Ha horkolunk, a felső légutak ellazulnak, az átáramló levegő hangjelenséget hoz létre. Ennek két típusát különböztetjük meg. A jóindulatú horkolásos hangjelenség tulajdonképpen csak egy zavaró hanghatás. Nem kíséri más panasz. Az úgynevezett obstruktív alvási apnoe szindrómához társuló hangjelenségek jellegzetessége a hangos, horkantással kísért horkolás. Utóbbi sokkal veszélyesebb, mivel ilyenkor elzáródnak a felső légutak, aminek következtében az alvó ember akár 10 másodpercet meghaladó ideig nem jut levegőhöz. Ez a folyamat egy éjszaka során akár 100-szor is megismétlődhet. Cukorbetegséget, magas vérnyomást, szívritmuszavarokat, szívinfarktust, sztrókot, de akár demenciát is okozhat. Emellett az alvási apnoéban szenvedők 2-3-szor annyi közlekedési balesetet is okoznak, mint egészséges társaik. A horkolás minden életkorban előfordulhat, de 40-50 év körüli férfiaknál gyakoribb a jelenség, ami hormonális, a testsúlyban bekövetkező változásokkal, anatómiai eltérésekkel, dohányzással, alkoholfogyasztással függ össze. Gyerekeknél a horkolás hátterében általában a megnagyobbodott orr vagy garatmandula, illetve az elhízás áll. Amennyiben a horkolás tartósan fennáll, érdemes kivizsgáltatni, mi áll a hátterében. Ha valaki kellő mennyiségű alvás ellenére is fáradt, nappal aluszékony, ingerlékeny, fáj a feje, koncentrációs zavarokkal küzd, vagy éjszaka gyakori vizelési ingere van, esetleg izzad, akkor nála a horkolás nagy valószínűséggel légzés kimaradással társul. A kivizsgálás során az anatómiai eltérésekből következtetni lehet a horkolás okára. Amennyiben egyszerű horkolásról van szó, akkor altatásos endoszkópos vizsgálat során az orron keresztül levezetett endoszkóppal megnézik, hogy a légutak melyik része esik össze, hol keletkezik maga a hang. Amennyiben a vizsgálat során felmerül az alvás közbeni légzés kimaradás gyanúja, a beteg kap egy műszert, amivel otthon, saját megszokott környezetében tudják vizsgálni a szervezet alvás alatti működését, illetve annak kóros eltéréseit, amit aztán kiértékelnek, megállapítva, hogy milyen súlyosságú légzés kimaradásról van szó. A beteg kivizsgálása ezt követően az alváslaborban folytatódik, ami egy éjszakás befekvést igényel. Itt mód van az előbbi szűrővizsgálatokhoz képest jóval több paraméter megfigyelésére, így részletesebb képet kapnak a páciens alvásáról. Az endoszkópos vizsgálatot az alvási apnoés betegeken is el kell végezni, azzal a különbséggel, hogy nem vibrációt, hanem elzáródást keresnek. Egyszerű horkolás esetén többféle kezelés is lehetséges. Amennyiben a horkolás túlsúllyal összefüggésben jelentkezik, akkor mértéke a fogyással párhuzamosan jellemzően csökken. Léteznek különböző eszközös terápiák is, mint például az úgynevezett lágyszájpad előemelő. Ezt a beteg éjszakára behelyezi a szájába, és a lágyszájpadot lehet kicsit előrébb húzni vele, amivel eredményesen kezelhető a lágyszájpad rezgése miatt kialakult horkolás. Létezik állkapocs előemelő eszköz is, amely egy kivehető fogszabályozóhoz hasonlít. Ez az alsó állkapcsot húzza előrébb, abban az esetben, ha a horkolás kiváltó oka a nyelvgyök hátraesése. A sima horkolásos panasz műtéti megoldással is eredményesen kezelhető. A kezeleten allergia, nátha, a lefekvés előtt alkalmazott nyugtató, az alkoholfogyasztás és a túlsúly hajlamosít a légutak menti izmok ellazulására, ezáltal pedig a horkolás kialakulására. Fontos tehát annak kivizsgálása, hogy miért is horkol valaki, nem mindegy, hogy sima egyszerű horkolásról vagy esetleg összetettebb betegséget is előidézhető bajról van-e szó. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes tanulmányt ismertetünk. Fontos a mesehallgatás a gyerekek életében, erről is hallhatnak majd a következő percekben, illetve a mese után zenehallgatás következik majd, ugyanis lekottázták a Pete, az eredmény pedig meglepően szép. Hogy milyen, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Fontos a mesehallgatás a gyerekek életében. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Jóval több szót hallhatnak 5 éves korukig azok a gyerekek, akiknek rendszeresen olvasnak a szüleik, azokhoz képest, akiknek szülei sohasem olvasnak mesét, állapították meg az Ohio-i Egyetem kutatói. Ez a több százezres szószakadék kulcsfontosságú a gyerekek szókincsének és olvasási készségének fejlődése szempontjából. Azok a gyerekek, akiknek csak napi egyetlen könyvet olvasnak, mintegy 290 ezerrel több szót hallhatnak 5 éves korukra, mint azok, akiknek szülei, gondozói nem olvasnak rendszeresen nekik, derül ki az egyik tudományos folyóiratban közzétett tanulmányból. A szókincsből több szóval megismerkedő gyermekek jobban fel lesznek készülve arra, hogy ezeket a szavakat nyomtatásban lássák, amikor iskolába kerülnek. Ezeknek a gyerekeknek az olvasási készsége gyorsabban és könnyebben fejlődik, mondta Jessica Logan, a tanulmány vezető szerzője. A kutatás gondolata abból a korábbi tanulmányból fakadt, amely kimutatta, hogy az amerikai gyerekek egynegyedének soha nem olvastak mesét. Másik egynegyedüknek nagyon ritkán, hetente egyszer-kétszer. A kutatók együttműködtek a kolumbuszi városi könyvtárral, amelynek munkatársai azonosították a 100 legkedveltebb gyermekkönyvet kicsinyek és iskoláskor előttiek körében. A kutatók két korcsoportból kiválasztottak 30-30 könyvet, és egyszerűen megszámolták, hány szó van bennük. A leporellók átlagosan 140 szót tartalmaztak. A gyerekképes könyvek 228-at. Ebből számolták ki, hogy mekkora szókincsel ismerkedtettek meg a gyerekek születésüktől 5 éves korukig, feltételezve, hogy 3 éves korig leporellókat olvasnak nekik, utána képeskönyveket, és minden meséléskor egy könyvet olvasnak el nekik szüleik. Számításaik szerint azok a gyerekek, akiknek nem olvasnak szüleik, 4662 szót ismernek meg. A heti 1-2 alkalommal mesét hallgatók 63570-et, a heti 3-5 alkalommal mesét hallgatók 169520, a naponta olvasásban részesülők 296660-at. A szakemberek szerint azok a szavak, amelyeket a könyvekből ismerhetnek meg a gyerekek, jóval összetettebbek, bonyolultabbak, mint azok, amelyeket a szülőkkel beszélgetve hallanak. Egy gyermekkönyv például szólhat az antarktiszi pingvinekről, így olyan szavakat és fogalmakat ismerhetnek meg a gyerekek, amelyek nem jönnek elő a mindennapos beszélgetésben. És ezek a szavak különösen fontosak lehetnek az olvasás megtanulásában, vélik a szakemberek. Nagyon fontos tehát, hogy minél többet olvassunk a gyermekek számára, ez derül ki egy érdekes tanulmányból. És mese után hallgassunk egy kis zenét. Lekottázták a Pi-t, az eredmény pedig meglepően szép. Kinek ne lenne ismerős matematika tanulmányaiból a görög ABC Pi betűjével jelölt számsor, amit 2/10 egy pontossággal alig, ha nem mindenki fel tud idézni, ugye, ez a 3,14. A Pi-nek nemzetközi világnapja is van, adódik ugye a március 14-e. A Pi egy matematikában és fizikában használt valós szám, értéke egészen pontosan nem meghatározható. A Pi a kör kerületének és átmérőjének hányadosa. Mivel irracionális szám, tizedes tört alakja végtelen, számjegyei nem ismétlődnek periodikusan. Archimédész, görög tudós, 22 heted alakban használta. David MacDonald volt az első, aki 50 tizedesig lekottázta a Pi értékét, és zongoradarabot írt úgy, hogy a billentyűket számértékekkel látta el. Ezek után nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassunk egy részletet a Pi egymást követő jegyeiből alkotott dallamból. Íme! Így szólt tehát a Pi, azt hiszem, hogy meglepően szép dallam született valóban. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!